Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping Csoport ügyvezető igazgatója. Kezét csokkolom.
Jó napot kívánok, köszönöm a megtisztelő felkérést.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk. A következő szűk egy órában hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Tiszeker Ágnessel Skype-on beszélgetünk, és mindez csütörtök reggel délelőtt. Most már tulajdonképpen bő két hét maradt csak hátra a pekingi téli olimpiáig. A magyarok tesztelése lezárult már?
Még egy utolsó körös tesztelés, az nyilván mindig van az utolsó pillanatban, közvetlenül az indulás előttre időzítve. Egy picit nehezíti a helyzetet két dolog, egyrészt maga a koronavírus, ugye rengeteg az új fertőzés, szerencsére azért a magyar csapat nagyon buborékban van, hogy úgy mondjam, nagyon vigyáznak, és nagyon komoly orvosi felügyelet mellett zajlik a dolog. Ugye tagja vagyok a Magyar Olimpiai Bizottság orvosbizottságának, tehát látom, hogy mi történik velük, és hogyan vigyáznak rájuk, úgyhogy tényleg nagyon megpróbálják őket hermetikusan elzárni mindenféle fertőzés forrástól, de hát sosem lehet tudni. Azért így az év elején mi belefutottunk több olyan helyzetbe, nem feltétlenül a téli olimpikonok kapcsán, de hogy bizony fertőzött volt a sportoló és karanténban volt, ez nem könnyíti meg a munkánk. Másrészt pedig nagyon sokan külföldön vannak, hát értem szerint azért, ha kinézünk az ablakon, itt azért nehéz havasportágakra feltétlenül olimpiai szinten felkészülni a sportolóknak, úgyhogy általában mindenki valamilyen külföldi edzőtáborban van, de hát ez csak a szervezésnek a kihívásai, hozzá vagyunk szokva, ettől függetlenül a teljes magyar csapatban nincsenek sokan, de azt várjuk, hogy annál eredményesebbek lesznek, rendesen meg van szűrve úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.
Január 26-án utazik el a küldöttség, ahogy legalábbis én tudom, vagy legalábbis a legtöbben akkor utaznak el. Összesen hány teszten kellett, vagy kell addig átesniük?
Ugye a Magyar Olimpiai Bizottságnak a közgyűlési határozata még annak idején azt mondta, hogy 4 teszt. Ebből ami azt gondolom, hogy szakmailag tényleg nagyon fontos volt a folytonosság, tehát nem csak az, hogy gyorsan indulás előtt 4 mintát levenni, mert annak szakmailag nem sok értelme lenne, hanem már 2020-ban elkezdtük őket folyamatosan tesztelni, tehát az is egy kérés volt a Magyar Olimpiai Bizottság részéről, hogy senki ne jusson ki úgy, hogy csak közvetlenül az indulás előtt, hanem legyen ennek egy elrettentő ereje, legyen ennek egy folyamatos szűrés jellege, úgyhogy mindenkinek van 20-as vizsgálati eredménye is, és hát 21-ben aztán a szakma szabályai szerint attól függően, hogy a kockázati besorolás alapján mennyire, milyen szert érdemes nézni, és mennyire kell nézni, ennek megfelelően zajlottak a mintavételek. 3-4 mintavételem mindenkinek van. Én azt gondolom, hogy ez így év elején egy ilyen kis létszámú csapatnál, ahol azért ugye vannak olyan sportág, ami azért nem feltétlenül az erőssége ennek az országnak, ez a mintaszám, ez bőven elég.
Gondolom a legjobbaktól, akár az olimpiai bajnok Liu Fivérektől pedig rendszeresen vesznek mintát évek óta.
Természetesen, tehát azok, akik abszolút olimpiai érem közelbe, vagy dobogó közelbe, vagy helyezés közelbe vannak, hát itt mondjuk ki, hogy a gyorskocsi a válogatottról és a férfi Liu testvérekről, párosról beszélünk ugye elsősorban, hát őrájuk a Nemzetközi Korcsolyszövetség is erősen figyel. Szerencsére azt tudom mondani, hogy ma már a világban az, hogy egy Nemzetközi Sportszövetség és egy Nemzeti Dopingellen Szervezet együtt dolgozik, megosztja egymással az információt, hogy ne legyen az, hogy ketten kopogtatunk a sportoló lakása előtt, azért ezek a duplikátumok sose jók, kényelmetlenek, és nyilván nem terhelni vagy kínozni akarjuk a sportolót. Ez ma már teljesen bevett szokás egyébként, hogy megosztjuk a mintaszámokat, egyszer mi, egyszer ők, de hát így aztán nem 4, hanem sokkal több az, ami doping ellenőrzés szempontjából például egy ilyen kiemelt csoportra hárul. Szerencsésen túl vannak ezeken az akadályokon, azt kell mondani, hogy itt nagyon fegyelmezettek és nagyon profik, pontosan tudják, hogy mi a feladatuk, úgyhogy soha probléma nem volt, vagy feszültség, vagy ellenállás, akár az egész csapat részéről. Tényleg nagyon fegyelmezettek.
Az elmúlt 6-7 évben a biológiai útlevél program egyre inkább előtérbe került. A magyarok közül nagyjából hányan részesei ennek a programnak? És most nem csak a téli sportokra gondolok, hanem összességében a magyar élsportra.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye 2021. január 1-ével egy új vadakódex lépett hatályba, amit nekünk is teljes egészében át kellett venni, és hát nem csak nekünk, hanem a magyar államnak is be kellett emelnie, úgy mondjam, a törvénykezésébe, ami azt jelenti, hogy egy magyar kormányi rendelet hirdette ki ennek a vadakódexnek a kötelező betartását, ugye a magyar sportolók, illetve a magyar dopingellenes szervezet számára is. És ebben a biológiai útlevél rendkívül fontos szerepet kap. Ez azért úgy kell elképzelni, ez egy folyamatos laboratóriumi analitika, tehát mi vesszük a mintákat, folyamatosan vizsgálják a világ különböző pontjain szakértők, olyan szakértők, akikkel mi sem közvetlen kapcsolatban vagyunk, hiszen az összeférhetetlen lenne, hanem ők kapnak egy mintaszámot, kapnak egy laboratóriumi analitikai eredményt, kapnak egy biológiai profilt, tehát szteroid profilokat, hematológiai paramétereket, és ők ezekből különböző tendenciákra következtetnek. Most ahhoz, hogy tendenciára lehessen következtetni, tehát azt lehessen látni, hogy valakinek mennyi a saját paramétereihez képest a normál értéke, ehhez képest most az aktuális mintája sok vagy kevés, jelentősen sok vagy kevés, ehhez azért sok minta kell. Tehát ennek be kellett érnie ennek a programnak, tehát ez nem ma kezdődött, ugye 11-ben implementáltuk először, és kezdtük el a szteroid profilokkal, most már a szteroid és a vérképzőszervi paraméterek az nagyon megy, és rengeteg mintánk van, ugye itt az előbb emlegettük a gyorskorcsolya csapatot, akik abszolút eredményesek, hát nekik évek óta gyűlnek ezek a mintáik. De hogy konkrét választ adjak a kérdésre, ilyen pillanatban 110 körül van azok, akik kifejezetten a biológiai útlevél programban vannak. Ez nem azt jelenti, hogy a többieknél nem lehet időnként olyan mintát venni, amiből ezeket a paramétereket meghatározzuk, de azt jelenti, hogy ez a 110 ember, ez rendszeresen szűrve van, kifejezetten a saját paramétereik tekintetében, és folyamatosan a különböző szakértők véleményezik a mintáikat. Rengeteg eltérés van. Ez nem jelent feltétlenül dopingvédséget, azt jelent, hogy bizonyos szerekre, tiltott szerekre, vagy bizonyos vizsgálatokra jobban kell fókuszálni. Tehát ezért nagyon izgalmas a mi munkánk, minden nap valami más, minden nap változatos, minden nap valami új információ, nagyon sok a tudományos újítás is benne, ugye a VADA rengeteg pénzt költ kutatásfejlesztésre, nagyon helyesen, és az akkreditált laborok is, tehát nagyon izgalmas tudományos szempontból is. Hadd tegyem még azt hozzá, hogy ebben az abszolút vezető szerepet, mármint a biológiai útlevél programon a Nemzetközi Atlétikai Szövetség viszi, nekik 124 olyan pozitív esetük van már, ami kizárólag biológiai útlevél pozitivitásból vagy eltérésből nőtt ki. Nekünk olyan, ami csak biológiai útlevél eltérésből nőtt volna ki, nincs. Olyan, hogy biológiai útlevél eltérés gyanú alapján végül be tudtuk bizonyítani laboratóriumi szempontok alapján is, tehát analitikai eredményünk van arról, hogy benne volt a pozitív vagy a tiltott szer a sportolóba, olyan 8 körül vagyunk. Tehát azért ez egy nagyon fontos jelzésérték a biológiai útlevél. Kisebb mintaszámnál, vagy kisebb volumenű, például nemzeti dopinges szervezetnél elsősorban a gyanút fogalmazza meg, és további vizsgálatokkal kell bizonyítani, de a lehetőség mindig megvan arra, hogy maga a biológiai útlevél alapján is el lehessen tiltani a sportolót, ez irgalmatlan nagy mintaszám kell. Hát értem szerint a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek van erre lehetősége. Mondom, 124 ilyen esetért tartanak, tehát nem volt pozitivitás, de annyira jól lehetett mérni a sportoló saját értékeit, és az abban bekövetkező orvosilag megmagyarázhatatlan, semmiféle kézzelfogható bizonyítékkal nem alátámasztható eltérést, hogy az megalapozta a dopingvédséget, de nyugodjunk meg, hogy ezek mind dopingvédségek, és egy ilyenért 4 éves eltiltást lehet kapni.
Emlékezhetünk, hogy itthon szűk 6 éve volt az első ilyen eset a kajakozó Dudás Miklósnál. Amikor
igen,
biológiai útlevél programos minta alapozta meg a további vizsgálatot.
Így van, ez egy nagyon izgalmas ügy volt. 15-ös mintavételeket ellenőriztünk 16-ból visszamenőleg, hiszen 16-ra lett meg az a mintaszám, amilyen alapján azt lehetett látni, hogy azon a bizonyos Európa játékokon ott valami hát csalafintaság történt a mintájában, amire nem tudtunk semmilyen orvosi vagy egyéb magyarázatot találni. A minta, és ezért nagyon fontos a minták őrzése, ugye tudjuk jól, hogy 10 évig lehet a mintákat őrizni, mivel ez az Európa játékokon született ez a minta, ennek a mintának az őrzése a 10 éves kategóriában benne volt, kikértük a laboratóriumtól, ugye nem Magyarországon zajlott a mintavétel, hanem külföldön, kikértük a laboratóriumtól, ezeket mind nemzetközi szakértők nézik, megnézettük a szakértővel, és egyértelművé vált, hogy ott eltérés van, és az egyébként kikért és rendelkezésre álló mintából végeztettünk aztán egy olyan speciális analízist, amivel aztán ténylegesen be tudtuk bizonyítani, hogy benne van a tiltott szer. Így lett pozitív ez a minta.
Az elmúlt két évben ugyanakkor nem nagyon voltak nagy dobásai a dopingellenes mozgalomnak olyan szempontból, hogy kevés nemzetközi és viszonylag kevés magyar eltiltott is volt olyan, akinek lezárult az ügye, sztársportoló, tehát nagy név, és mondjuk igazán figyelemfelkeltő. Biztos néhány kivételt tudna mondani, de összességében milyen tényezők magyarázzák, akár a koronavírus járvány, akár azon túl, hogy nem voltak igazán nagy dobások?
Hát azért, hogy mit nevezünk nagy dobásnak, azért ez egy érdekes kérdés. Azért
hát, ha egy olimpiai bajnok megbukik, vagy hogyha egy magyar sztársportoló, aki az olimpiára készül, nem mehet, azért mégiscsak arra jobban felkapja a fejét a sportszerető közvélemény.
Ez a jó kifejezés egyébként, hogy mire kapja fel a sportszerető közvélemény a fejét. Egyrészt a sportszerető közvélemény már igencsak elfáradt abban, hogy időnként dőlnek a pozitív esetek. Tehát már majdnem, hogy hozzá vannak szokva, azért nézzük meg, hogy a nemzetközi súlyemelés világában mi történik. Hát azt nem mondanám, hogy ott nem kapja fel az ember a fejét, mert gyakorlatilag tényleg, hát ahogy pestiesen szokták mondani, a csapból is a pozitív esetek folynak. Hát irgalmatlan mennyiségű sportolót tiltottak el. Gyakorlatilag nem nagyon van olyan ország, aki egyébként eredményes szokott lenni a súlyemelés sportágban, vagy vezető nagyhatalom súlyemelés sportágban, hogy ne lenne eltiltva, vagy ne lenne olyan sportolója, aki örökre ki van zárva a versenyzés lehetőségéből. Tehát azért ezekre már, mert azért, mert nem kapjuk fel a fejünket, mert hogy úgy mondjam, megszoktuk sajnálatos módon, azért ez nem jelenti azt, hogy ezek azért nem masszív pozitív esetek, vagy nem figyelemfelkeltő pozitív esetek, vagy nem olyan tendenciák, amikre érdemes odafigyelni. Azért országok vannak eltiltva, Egyiptom, Tájföld, Oroszország, tehát azért ezek fontos dolgok. Az, hogy ez nem Európában zajlik, vagy hogy nem a magyar sportolókkal kapcsolatos, azért az örvendetes, és azért picit hagy beszéljek haza, tehát hogy talán annak a munkának, amit mi most már itt ugye az aténi olimpia óta csinálunk, 2005 óta talán beérik a gyümölcse olyan szempontból, hogy kellő időben vannak megszűrve. Tehát amikor még nem sztársportolók, vagy nem feltétlenül nagy nevek, hanem utánpótlás, vagy csak ott vannak a tűz közelbe, és onnantól kezdve folyamatosan megszokják azt, hogy állandó szigor van, állandó ellenőrzés van. Azért nem könnyű mai sportolónak lenni, tehát folyamatos ellenőrzés alatt vannak, bármikor megjelenhet a doping ellenőrzés, meg is jelenik, tehát mióta jó az együttműködés a nemzetközi sportszövetségekkel, azóta folyamatos az ellenőrzés, tehát nincs olyan, hogy ó, most ki lehet számítani, hogy ebben az 1-2-3 hónapban úgyse jönnek, mert nem történik semmi. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Tehát én azt gondolom, hogy azért ebben ez is benne van, és én azért nagyon örülök neki, hogy magyar sztársportoló mondjuk egy olimpián nem bukik meg. Én kifejezetten büszke vagyok erre az eredményre, hogy bár voltak utóvizsgálatok, ugye tudjuk, hogy 10 évig őrzik az olimpiai mintákat, minden évben előveszik, és egy új analitikával, új módszerrel, vagy egy új eszközzel újra vizsgálják a mintákat, hiszen ebből rengeteg új pozitív eset került napvilágra, hogy gondoljunk a London és a Peking olimpiák újra vizsgálatára, összességében 79 érmet vontak vissza, azért az nagyon nagy szám, és volt magyar sportoló, akinek elővették a mintáját és újra vizsgálták, de nem rezdült meg a léc senki esetében. Tehát egy picit hagyj gondoljam azt, hogy azért ennek a szűrő programnak, ennek az edukációs programnak, amit a Magyar Antidoping csoport csinál, pont ez a haszna és ez az értelme, hogy nyilván aki megátalkodott dopingoló, az már ne kerüljön oda az e-sport közvetlen élmezőnyébe, vagy ne kerüljön oda az olimpiára. Persze mindig lehetnek kivételek, vagy történhetnek szorványos esetek, de az, ami mondjuk Oroszországban volt, hogy tendenciózusan, államilag asszisztáltan, tömeges bukások, ez én azt gondolom Magyarországon elképzelhetetlen.
Úgy fogalmazott, hogy megáltalkodott sportoló ne kerüljön a tűz közelébe. A dopingellenőrök, mondjuk egy dopingellenes nemzeti szervezet tudja azt, hogy ki a megáltalkodott dopingoló?
Hát azért vannak jelzésértékek, és hogy az ember azért csinálja ezt a munkát 20 éve, akkor azért abszolút egy olyan kapcsolatba kerül a sportolók, ami azért mindig nyilván megtartja a három lépés távolságot, azért nagyon sok kérdés van, nagyon sok olyan problematika van, hogy valamilyen egészségügyi probléma, kaphatom-e ezt a gyógyszert, ezzel akarnak kezelni, lehet-e ez doping szempontjából, rengeteg kérdést, e-mail, telefonhívást kapok, ami nekem öröm, mert én azt gondolom, hogy segítsük. Tehát nekem abszolút az a szabad ilyen nagy szavakat mondani, hogy az ászpoétikám, hogy előre segítsük a sportolót, válaszoljunk a kérdéseire, adjunk meg neki minden információt, kellően oktassuk, mert utólag válságot menedzselni, mikor már ott van a pozitív eset, az nagyon nehéz, és majdnem lehetetlen ott bármi olyat bizonyítani, amivel a sportoló felmentését el lehet érni. Ugye ezt azért jól látjuk, hogy azért a doping vétség felelősségét azért majdnem minden esetben megállapítják. Nagyon-nagyon ritka az világszinten, hogy nem. Most azt, hogy 4 évre vagy 2 évre tiltják el, ezen lehet az ügyvédeknek sokat dolgozni és sokat nyerni hónapokban és napokban, de azt gondolom a 2 év is nagyon sok, és a 2 évben is kerülhet akár egy karrier, a 4 évben biztos.
Tehát hát azt látjuk, hogy az elmúlt években hogyan alakult, tehát aki mondjuk eltiltást kapott, nagyon-nagyon nehezen tért vissza arra a szintre, amelyet mondjuk korábban képviselt, és sokan már azt is sikernek élhették meg, ha egyáltalán kijutottak olimpiára, de tudunk olyan sportolókat, akiknek volt dopingügye, és bár nagy tehetségnek tartották, vagy még most is ott vannak a sportág, majdnem, hogy él mezőnyében, de nem tudnak olimpiára kijutni.
Egyáltalán nem tudnak kijutni, sőt, nagyon nehéz felállni, és nagyon nehéz visszakerülni ebbe a mókuskerékbe és ebbe az élmezőnybe. Ott vannak, ott toporognak talán a B szinten, talán ott van még a lehetőség, és kívánom is nekik, hogy vissza tudjanak térni, de nagyon nagy árat fizettek ezért a botlásért, vagy ezért a hibáért. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy az ember megismeri a sportolók jellemét, személyiségét, karakterét, vannak nagyon szorongók, akik állandóan kérdeznek, akik tényleg minden egyes kis vitamintól összerezdülnek, hogy szabad-e, lehet-e. Erre azt mondom, hogy én ezt mindig nagy tisztelettel és nagy empátiával fogadom az ilyen kérdéseket, és szoktam mondani, hogy buta kérdés nincsen, maximum buta sportoló, aki nem kérdez, mert aki kérdez, az azt jelenti, hogy tudatos, odafigyel, gondos, és próbálja tényleg a lehető legjobban kivédeni egy lehetséges, nem szándékos dopingvédségnek az elkövetését. Ugye ezek az étrendkiegészítőkből, vagy valamilyen butaszerből, amit nem szándékosan vett be, vagy nem nézett utána, vagy nem foglalkozott vele, ebből származó dopingvédségek. A megáltalkodott dopingoló, azt mi azt hívjuk annak, aki sose kérdez, ez is egyébként jelzésértékű, aki kerül minket messzire, akinek sosincs kérdése, aki mindig talán ki túl emocionálisan fogadja az ellenőröket, nyilván azért teszi a dolgát, de szóval azért ezt lehet látni, hogy ki az, aki hát nem azzal a fajta lazasággal és szabadságérzéssel vesz részt az ellenőrzésre, mint az, akinek tényleg nincs félnivalója. Persze ezek csak szubjektív benyomások, ez semmit nem bizonyít, és ez nem jelent dopingvédséget. Ezt az ember a fejébe elraktározza, és vár, aztán meglátjuk. Ha rezzenéstelenek a biológiai paraméterek, és sosincs eltérés, akkor az ember tudomásul veszi, hogy talán nem volt igaza, de azért egy idő után az ember már hozzászokik ahhoz, hogy ki az, akiről számítani lehet arra, hogy előbb-utóbb valamilyen ütközésre lesz az ellenőrzéssel. Azért vannak ilyen nevek, nem sokan, de azért van a listámon, akire érdemes odafigyelni.
Egyébként van valamiféle viselkedési elvárás? Tehát mondjuk egy sportoló használhat bizonyos szavakat egy doping ellenőr jelenlétében, vagy egy bizonyos szint felett azt jelenteni kell? Tehát, hogyha az ellenőr mondjuk trágárszót hall, és mondjuk nem egyet, hanem kettőt, hármat, vagy esetleg egy cifrább mondatot, még ha nem is feltétlenül neki címzik, akkor azt mondjuk jelenti ilyenkor?
Nyilván a trágárság azért az nyilván van, ami belefér. Tehát egy emóció, tehát azt szoktuk mondani, hogy a dopingen sose jön jókor. Mert amikor befejezte az edzését a sportoló, és menne haza pihenni, akkor nem örül, hogy ott a doping ellenőr. Ha nem nyert a versenyen, és legszebben elbújna szomorkodni, akkor nem örül, hogy ott a doping ellenőr. Ha nyert, és várják a rajongók, és az aláírás gyűjtők, és a sajtótájékoztató, és a medálceremónia, akkor nem örül, hogy ott van a doping ellenőr. Tehát nehéz jókor érkezni, vagy edzés előtt megérkezik a doping ellenőr, nyilván nem célunk, hogy megzavarjuk az edzést, de valahol azért az ő fejében ott fog motoszkálni, még ha végig is csinálja fizikálisan az edzést, hogy jaj, mindjárt mintát kell adjak. Tehát azért tényleg sosem tudunk jókor érkezni. Tehát az, hogy van emóció, vagy nincs öröm, azt szoktuk mondani, hogy vagy nem kínálnak kávéval, és nem tapsolnak, hogy jaj, de jó, itt vannak az ellenőrök, ehhez hozzá vagyunk szokva. Tehát ez semmiféle gyanút nem jelent. Nyugodtan lehet ideges, nyugodtan lehet feszült, nyugodtan lehet egy kicsit, hát, hogy mondjam, keresem rá jó magyar szót, hogy kicsit nem is ellenséges, mert nem szoktak azok lenni, de inkább olyan, hát nem nagyon örömködő a sportoló. Ez mind belefér, tehát ez semmilyen gyanút nem jelent. Addig, ameddig tényleg teszi a dolgát, és pontosan jól tudják, hogy mi a szabály, és mit kell tenniük, addig én azt gondolom, hogy ezzel semmi probléma nincsen. De azért egyébként jó hangulatban szoktak, vagy többségében jó hangulatban zajlanak le ezek a dolgok. Általában az első sok után, hogy kijelöltek doping ellenőrzésre, leülnek, várakoznak, és akkor tényleg egy ilyen teljesen normális emberi hangulat és kapcsolat tud kialakulni. De valóban ez egy nagyon jó kérdés, hogyha ha azt lehet valakin látni, hogy bujkál, hogy valami, tehát ezt lehet egy emberen látni, ha feszült, ha túlfeszült, ha ezeken, amit elmondtam, ezeken azért egy túlzott mértékben izgul, szorong, mintha rejtegette valamit, mintha zavart lenne, ezek benyomások, de valóban ezt az ellenőr megjegyzi. Nyilván ez ő rá van bízva, hát azért ezek nagyon képzett, nemzetközi szinten képzett emberek, sok-sok szituációs gyakorlatban és sok-sok mintavételen vannak túl, tehát megérzik azt, hogy mi az, amikor ez már egy túlzott mértékű ellenállás vagy félelem a sportoló részéről, de igen, ezeket jelenteni kell. Tehát ez mind bekerül az úgynevezett intelligence vagy adatgyűjtés fázisába, ami a doping ellenőr tervezésének egy nagyon-nagyon fontos pontja. Ha ilyen gyanú van, akkor nem teszünk semmi más, mint egy picit jobban odafigyelünk, picit többször jön az ellenőr, picit jobban nézzük a holléti információt, hogy tényleg rendesen van-e töltve, valóban ott van-e a sportoló, valóban igaz-e az, amit a holléti információban szolgáltat, és ha ez nem így van, akkor ez még egy erősebb gyanú arra, hogy ellenőrizzük. Nekünk más eszközünk, mi nem hatóság vagyunk, mi nem nyomozunk, mi nem rendőrség vagyunk, mi orvosok vagyunk és doping ellenőrök, tehát nekünk más eszközünk, mint hogy mintát veszünk, nincs, de akkor egy picit gyakrabban fog becsöngetni a doping ellenőr.
Gondolom ugyanez igaz arra is, hogyha valakit egyértelműen hazugságon kapnak, vagy legalábbis nagyon erős a gyanú, hogy az adott szituációban nem mond igazat, akár ő, akár mondjuk egy hozzátartozó vagy egy edző.
Abszolút, abszolút. Tehát azért az már egy komoly jel, ott már azért akkor tényleg nagyon oda kell figyelni, és tényleg nagyon sokszor kell mintát venni, figyelni a környezetet, figyelni az eredményeket, már a sport eredményeket, figyelni, hogy mikor van itthon, mikor van külföldön, tehát ez mind a mintavétel tervezésénél van. A testingnek a tervezés fázisa, azt a vada nagyon ellenőrzi, és az nagyon komoly adatgyűjtést előzi meg. Tehát, hogy ott tényleg, mint a puzzle össze kell rakni kis darabokból, és azért ott nagyon komoly szintek vannak, hogy ki az, aki nagyon kockázatosnak tűnik, nem csak sportága szempontjából, hanem az egyén szempontjából is, ki az, aki kevésbé kockázatosnak tűnik. Tehát igen, tehát egy hazugság, az már abszolút egy gyanút fogalmaz meg. Még mindig nem dopingvédségről beszélünk, egy gyanúról. Aztán meglátjuk, hogy mi történik, de azért hagyd tegyem hozzá, hogy 21. január 1-ével, mint említettem, az új kódex egy új dopingvédség fogalmat is behozott, tehát a hamis dokumentumok, vagy a magyarázatnak a meghamisítása az ugyanúgy dopingvédség. Ugye voltak olyan esetek, nem Magyarországon, külföldön, ahol például megpróbáltak gyógyászati mentességengedélyt szerezni bizonyos szerre, amivel megbukott a sportoló, ami szintiszta hamisítvány volt. Tehát az orvosi leleteket, az orvosi vizsgálatokat meghamisították. Nyilván azért ehhez kellett olyan, hát az egészségügyi részéről olyan ember, aki ezt nyilván pénzért elvállalta. Ez is dopingvédség. Itt a sportszakembert, a sportorvost ugyanúgy eltiltják, mint magát a sportolót.
Összességében egyébként mi a benyomása az elmúlt évtizedekből? Mekkora energiát fordít egy doppingoló sportoló arra, hogy elfedje ezt a tevékenységét?
Hát nagyon, tehát eleve ugye szokták mondani, hogy nagyon drága a doping ellenőrzés, hát hogy mondjam azt, hogy az igazán nagy piac, vagy az igazán nagy haszon magának a doping szeretnek a forgalmazásába és árusításába van. Tehát azért ez egy irgalmatlan nagy piac. Nagyon jó a kapcsolatunk a különböző rendvédelmi szervekkel, ugye nagyon gyorsan szögezzük le, hogy Magyarországon a sportolót a büntető törvénykönyv nem bántja, tehát a saját használat az nincs benne a büntető törvénykönyvnek a tiltott teljesítményfokozásról szóló rendelkezése. Magyarországon elsősorban a dílert, a kereskedői magatartást megvalósító, tehát az árusítót, vagy azt a sportszakembert, aki segíti a dopingolásban a sportolót, azt bünteti. Viszont ez azzal jár, hogy kifejezetten jó a kapcsolatunk a környező országoknak is a rendőrségek. Például Ausztriában a sportolót is büntetik, tehát ott egy nagyon komoly együttműködés van az ottani doping ellenes szervezet és a rendőrség között, és komoly akciók vannak, ahol hát házkutatás, nyomozás, edzőtermeknek az ízekre szedése, tehát nagyon sok ilyen rendőrségi akció van. Nálunk talán kevésbé, de nálunk elsősorban a kereskedést keresik és vizsgálják a rendőrök.
Korábban már volt arról szó, hogy annyira sok nagy dobás, annyira sok lebukott társsportoló az elmúlt 2 évben nem volt. Mekkora része volt mindebben az ön véleménye szerint a koronavírus világjárványnak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, volt része benne, azért ha megnézzük, nekünk 19-ben kifejezetten sok pozitív esetünk volt, és aztán ugye 20-ban, a 19 még a paradicsomi állapot volt a következő évhez képest, ugye 20-ba jött be sajnálatos módon ez a világjárvány, és hát márciusban itt komoly lezárás és lockdown volt, amikor nekünk is le kellett állni majdnem 2 hónapra, ugye március hónapban nem tudtunk egyáltalán ellenőrizni, minden doping elszervezett, csak fogta a fejét, és írta a COVID szabályzatát, hogy hogyan védje meg a doping ellenőrét, hogyan védje meg a sportolót, hogyan jussunk el, hogyan tudjuk utazni, ugye utazási korlátozások voltak, hát egyik országból a másikba képtelenség volt eljutni, és azért azt, hogy a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékokat végül eltolták 2021-re, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntésében maximálisan belejátszott az, hogy egy csomó országban, mint Kína, vagy Oroszország, hogy az Egyesült Államok nem lehetett doping ellenőrizni, mert egyik államból a másikban nem lehetett eljutni. Ausztráliába olyan szinten lezárták az államhatárokat, tehát nem az ország határt, hanem az államok közötti átjárás, hogy képtelenség volt a doping ellenőrzéseket megvalósítani. Mindenféle próbálkozások voltak, a belgáknál, a németeknél ilyen mozgó busz, amivel megálltak a sportoló lakása előtt, és akkor lehívták a sportolót, és ott nyilván mindenki szkafanderbe öltözve, teljes védettségbe próbált mintát venni, vagy az amerikaiaknak talán egy kicsit megmosolyogtató, és egyébként aztán nem bevált, és nem a gyakorlat részévé tett próbálkozása, hogy videón mintavétel, tehát eljuttatták postán a mintavételi eszközöket az illető sportolóhoz, hogy ott nagyok a távolságok, és akkor ott neki a telefonjával fel kellett vennie, meg kellett mutatni a környezetet, a mellékhelységet, mindent, hogy ott minden nincs semmi zavaró tényező, és hát mintát venni. Nyilván a maga, mint a vétel, az már nem közvetlenül a kamera előtt zajlott, de hát ezek nem. Tehát ezek olyan próbálkozások, kétségbe esett próbálkozások, ami azt gondolom, hogy nem lehet része az ellenőrzésnek, hiszen hát azért ezek mind meghamisíthatók, és hát ezek azért nagyon, nagyon nem a biztonság és az egységesen, egyformán, szigorúan ellenőrzött mintavételek irányába mutat. A WADA nagyon gyorsan véget is vetett ennek. Még a mi próbálkozásunkat, ugye május hónap elején megpróbálkoztunk azzal, hogy 24 órán belül behívni a sportolót egy olyan egészségügyi intézménybe, ami egy teljesen különálló, a környezettől elzárt, folyamatosan fertőtlenített és átszellőztetett helység, minden ellenőr beöltözve védőfelszerelésbe, tehát próbáltunk egy ilyen megoldást, erre is azt mondta a WADA, hogy jó, hát május elején még ez egy átmeneti állapotnak jó, de nagyon gyorsan térjünk vissza a meglepetésszerű bejelentés nélküli ellenőrzésekre, mert már a 24 órás behívás sem számít biztonságosnak és bejelentés nélkülinek. Mondjuk nekünk itt szerencsénk volt azért ebben a pici országon, elég gyorsan vissza tudtunk állni aztán a normál kerékvágásra. Nyilván azóta is folyamatosan ellenőrizzük a doping ellenőröket, tehát a folyamatosan folyamatos PCR-tesztelés, gyors antigén-tesztelés az mindennapos nálunk. Természetesen a doping ellenőrök mindannyian be vannak oltva, hogy védettségük legyen, illetve nem csak önmagukat, hanem a sportolót se veszélyeztessék. És ez egy nagyon fontos együttműködés a sportolóval az, hogy ugye a holét információban fel kell tüntetnie, hogyha karanténban van, hogyha pozitív tesztje van, hogyha beteg. Ez azért egy nagyon szoros együttműködést kíván. Ennek érdekében például csináltunk egy SMS rendszert, talán ott könnyebb SMS-ben megbeszélni az ilyesmit, mint hogy a sportoló leüljön a számítógép elő és kitöltse a holéti információt online. Elég jól működik egyébként, úgyhogy ezt is próbáljuk. Sok újítást hozott, hogy úgy mondjam, a koronavírus a sportolókkal való együttműködésbe kapcsolatban. Megtanultunk online előadni, online különböző applikációkon keresztül információkat eljutatni a sportolókhoz, ami azelőtt nem volt egy bevett szokás, ugye inkább a személyes találkozás volt jellemző. Egy biztos, maga a mintavétel az kizárólag a személyes találkozás útján valósulhat meg, de minden egyéb információnak az átadása vagy a kérdésekre való válaszolásra sok más módszert találtunk. Tehát nehezítette, valóban volt egy olyan időszak, amikor megállt egy pillanatra az élet, de aztán hát megtanultunk együtt élni vele, és megtanultunk dolgozni vele, és amit még szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, ugye 2020-ban pont ezért, mert ott még a tanácstalanság és a bizonytalanság volt inkább jellemző, és nem tudtuk, azért nem kristályosodott ki egészen, hogy pontosan hogyan reagáljunk rá, és hogyan csináljuk a mindennapi munkánkat a COVID mellett, azt vártuk, hogy nem lesznek pozitív esetek. Ehhez képest igen markánsan sok pozitív eset lett, ahhoz képest, hogy azért a mintavételek is egy kicsit döcögve zajlottak, ami mindenképpen elgondolkodtatta az embert, hogy ennek vajon mi lehet az oka, és hát nem csak a pozitív esetek száma volt az, ami érdekes volt, hanem a szerek minősége, tehát abszolút nagy ágyuk. A növekedési hormontól az EPO-ig, eritropoietinig, rengeteg szteroid, tehát hogy egyáltalán nem csökkent az a kedv, hogy egy nagy ágyút kipróbáljon a sportoló. Ugye hozzáteszem, pont a koronavírus kapcsán megtanultuk azt, hogy rengeteg az úgynevezett tromboembóliás szövődmény, tehát ezek az apró kis elzáródások, amik tönkreteszik a légzőfelületet, ugye ugyanilyen mellékhatásokat tud okozni az EPO használat is. Tehát azt gondolná az ember, hogy egy olyan helyzetben, amikor az immunrendszere nagyon is szükség van, és egyikük sem tudhatja, hogy biztonságban van, és nem fertőződik-e meg, és ha igen, akkor bizony az, hogy hogyan reagál a teste, a szervezete, tehát az immun sejtjei, hogyan küszöbölik ki a vírusnak a szövődményeit, az egy nagyon fontos dolog. Egy ilyen helyzetben olyan szereket szedni, mint szteroid, ami maximálisan gyengíti a védekező képességet és az immunrendszert, vagy EPO-t, ami meg fokozza ezeket a bizonyos szövődményeket, amiket a koronavírus is önmagában tud okozni, azt gondolná az ember, hogy ez olyan rizikó, amit senki nem mer bevállalni. Hát ehhez képest pont az ellenkezőjét tapasztaltuk, hogy nagyon is bemerték vállalni, egészen fiatalok is, tehát majdnem kiskorú sportoló, aki éppen hogy belépett a nagykorúságba, és megbukott például eritropoietinnel, ami mindenképpen nagyon elgondolkodtatott minket, és én egyetlen egy dolgot láttam erre a magyarázatnak, hogy az a bizonytalanság, hogy lesz-e olimpia, hogy lehet-e a formát időzíteni, ugye hirtelen láttuk, a sportolók is elbizonytalanodtak, ott láttunk kétségbe esett próbálkozásokat, hogy otthon a kerti medencébe, a körtefához kikötve próbálkozik az úszó az úszás formát, azt a mozgásformát gyakorolni, amit egyébként a nagy medencében szokott naponta 6-8 órában, vagy láttuk, hogy ez a verseny nélküliség, ez mennyire depresszív hangulatot teremt a sportolók körében, nem tudják megmérettetni magukat. Tudjuk, hogy van olyan sportolók, aki például a felkészülését arra építette, hogy folyamatosan versenyzett, és folyamatosan járta a világot, és minél több versenyen vett részt, ami nagyon is bejött neki, hiszen háromszoros olimpiai bajnokról beszélünk. Na most ő, aki nem tud utazni, akinek otthon kell készülnie, házi körülmények között, a házi edzőterembe, a házi súlyokat emelgetve, teljesen tönkretette a felkészülését a sportolóknak, és ez a fajta kétségbeesett helyzet, azért volt, akit eljuttatott oda, hogy akkor esetleg valamilyen hát gyors segítséghez nyúlni, ami lehet akár egy tiltott szer is. Tehát itt csak arra tudtam gondolni, hogy ez a helyzet, lesz-e olimpia, vagy nem, tudjuk-e a formát prolongálni, eltolni addig, időzíteni addig, amikor ténylegesen lesz olimpia, ez mindenképpen felkavarta az érzelmeket, meg az állóvizet a sportolók körében is, és hát nem beszélve arról, hogy nyílt egy olyan csatorna, hogy egészen fiatalok, 18 évesek, akikben még a párizsi keretben, tehát a párizsi olimpia kapcsán gondolkodtak, vagy majd a Los Angeles-i olimpia kapcsán gondolkodtak bennük, hirtelen nyílt egy olyan csatorna, egy olyan lehetőség, hogy akár Tokióba is oda lehet érni, és akár Tokióba is eredményt lehet produkálni, hiszen nagyobb sportolók, vagy öregebb sportolók nem mindegyike vállalta az eltolt olimpiára való felkészülést, hogy újra egy évig küzdjön, és újra egy évig csúcsformában tartsa magát, ezt azért nem mindenki vállalta, az idősebbek közül azért többen abba hagyták, vagy már nem vállalták. Így aztán a fiatalok úgy érezték, hogy itt a lehetőség, ami egyrészt nagyon helyes és nagyon motiváló, másrészt mindig egy óriási veszély arra, hogy ha fel akarjuk gyorsítani az időt, és gyorsan akarunk rövid idő alatt eredményt elérni, akkor azért hajlamosabbak a sportolók a tiltott szerhez nyúlni.
A WADA 2019-es jelentését nemrég tette közzé. Ez ugye egy átfogó jelentés a dopping ellenőrzésekről, a pozitív mintákról, országonként, illetve sportágonkénti listát is tartalmaz, és gondolom még nagyon sok minden egyebet. Ugye ebből kiderül, hogy a testépítés, az atlétika, a kerékpár, a súlyemelés, az erőemelés a leginkább dopingérzékeny sportágak közül való, de tulajdonképpen ebben nincs túlságosan sok meglepetés, és ha az itthoni eseteket nézzük, ott is gyakorlatilag a testépítés, erőemelés dominál.
Ez így van, tehát nagy meglepetés ebben nincsen, azt gondolom, hogy ezt a hallgató is könnyűszerrel ki tudja találni, vagy el tudja képzelni, hogy melyek lehetnek az igazán dopingérzékeny sportágak. Persze attól, mert valami dopingérzékeny, ami azt jelenti, hogy azt a mozgásformát, nyilván egy erős sportág esetében az izomerőfokozását, egy állóképességi sportág esetében az állóképességnek a fokozását tiltott szerekkel lehet befolyásolni. Ez nem kell, hogy egyenértékű legyen azzal, hogy doping fertőzött is. De hát azért ezek általában együtt szoktak járni, tehát az, hogy az atlétika, elsősorban a dobó számai, de a közép- és hosszú távfutás is ugye rendkívül dopingérzékeny, távgyaloglás, nagyon epóérzékeny, egyáltalán a nagyon hosszú távú számok az állóképesség szempontjából ugye nagyon dopingérzékenynek számítanak, de ugyanígy a kerékpárra is igaz ez, vagy igaz ez, hát ugye itt az említett súlyemelés, erőemelés, tehát ezeket valóban ezekben a mozgásformát, azt, ami az a sportág alapja, azt nagyon lehet befolyásolni tiltott szerekkel. Tehát nagy meglepetés, hogy innen jönnek a legtöbb pozitív esetek, én azt gondolom, nincsen. Az, hogy 19-esek az adatai a WADA-nak, amit egyelőre publikált, ez nem azt jelenti, hogy a többivel nem foglalkozik, hogy ennyire le vannak maradva. Általában két évente adják ki ezt, vagy két éves lemaradással adják ki ezeket az adatokat. Az összes többi az azért nem publikus még, mert azért abból tendenciákat néznek, abból új kutatásokat néznek, azokat a mintákat újra és újra előveszik, és folyamatosan ellenőrzik. Tehát azért ötleteket se szeretnének adni a dopingoló sportolónak. Tehát ez mindig egy ilyen kétes, vagy kétélű, inkább úgy mondanám kétélű fegyver. Nekem is volt olyan előadásom, ahol olyan, akiről azt gondolom, hogy inkább ötletekért ült az első sorban, nem sportoló volt, hanem egy olyan, aki egy sportszakember, aki a sportolók közelében dolgozik, de azt gondolom, hogy nem mindig tiszta eszközökkel. Kerepelec megmondta nekem, hogy azért jöttem, mert meg akarom hallgatni a biológiai útlevél előadását, hol tart ma a tudomány, mit tudnak, nekem ez információ.
Ami az országokat illeti, az, hogy az oroszok állnak az élen a 2019-es adat alapján, egyáltalán nem meglepő szintén, de például ugye viszonylag szorosan követi az olasz, illetve az indiai esetek száma is az orosz esetszámot, és hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az Egyesült Államok 62 esetéhez képest az olaszoknak 157 volt abban az évben, ugye ez nagyjából 2,5-szeres különbség, eléggé furcsa, hogy az olaszok mondjuk 2,5-szer több doping esetet produkálnak, mint az Egyesült Államok, amelynek a lakosság száma nagyjából 5-szöröse Olaszországénak.
Igen, ezek érdekesek, de azért sose felejtsük el, hogy lehet játszani a statisztikai adatokkal, meg a számokkal, de azért, hogy ténylegesen mögötte mi zajlik, azt azért nem mindig lát bele az ember. Én annyit tudok erre mondani, hogy az Oroszországnak egy nagyon komoly, egy nagyon átfogó dopingás szervezete van, ugye Koninak hívják, nagyon szoros együttműködésben vannak a nemzeti és a nemzetközi olimpiai bizottsággal, és azért ne felejtsük el, hogy Olaszország is az az ország, ahol a sportolót is büntetőjogi felelősség terheli, hogyha a dopingvédséget követel, ami mindig azt jelenti, hogy a rendőrség és a csendőrség is bekapcsolódik a nyomozásba, és az azért sokkal több pozitív esetet tud produkálni, ha rendőrök is nyomoznak a sportoló után, hiszen egészen más eszközállományuk van, mint egy dopingellenes szervezetnek, ahol legfeljebb szakértők, vagy orvosok, vagy dopingellenőrök dolgoznak, már pedig Olaszország ilyen, ugye emlékszünk a torinói téli olimpiáról, ott micsoda csendőrüldözések és éjszakai házkutatások, nyomozások, zöld határon való menekülés, és mindenféle ilyen izgalmas kalandfilmbe illő, vagy akciófilmbe illő jelenetek zajlottak le, ami hát egyrészt nyilván kívülállóként izgalmas, belülről nézve nagyon is azt jelenti, hogy az olasz rendőrség maximálisan hozzá van szokva, és abszolút gyakorlata van abban, hogy házkutasson, hogy sportolókat figyeljen meg különböző ilyen eszközökkel, ami nem áll rendelkezésére egyébként hát úgy sima doping ellenes szervezete. Persze ez nem azt jelenti, hogy Amerikában ezt nem lehetne megtenni, ha akarnák, de ott azért egy picit másképp zajlik a dolog, ott azért a rendőrség nem avatkozik ebbe vele, és nem foglalkozik a tiltott teljesítményfokozás feltárásával, ott is inkább a kereskedői magatartást üldözik, ugyanúgy, mint nálunk.
Visszatérve a pekingi téli olimpiára, mire számít? Nyilván előre a WADA nem közöl egy csomó információt, de elképzelhető-e, hogyha nem is példastatuálás szinten, de azért tényleg valamit el akar majd érni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és akár a WADA, akár az egyéb dopingellenes szervek, azzal, hogy még inkább előtérbe kerüljön a téma, és még inkább felhívják a figyelmet?
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés, ugye ezt azért évek óta halljuk, 2019-ben Katowice-ben a WADA-nak az utolsó olyan világkongresszusán, ahol még személyesen jelen tudtunk lenni, ott ugye maga Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az elnöke is részt vett és tartott egy előadást, és ott test közelből meghallgattuk, hogy nagyon komoly áttörést várnak a géndoping területén, hogy új technikai megoldások, ugye ez a száraz vércsepp technika, ami nem egy új kimutatási módszer, de egy olyan módszer, amiben könnyebbé teszi a vérmintáknak a szállítását, tárolását, analizálását, tehát újra elő lehet venni a vérmintákat, és ki lehet belőlük mutatni egy csomó nagyon fontos dolgot. Tehát nagyon sok mindent elmondott. Elmondta, hogy dollármilliókat költenek tudományos fejlesztésre és kutatásra, és nagyon várnak bizonyos áttöréseket és bizonyos új módszereket, új analitikát. Ezt meghallgattuk akkor, és nagyon vártuk a tokiói olimpiát, ami hát ugye tudjuk, hogy aztán eltolódott 2021-re, de nem jött ez az áttörés. Hát én azt gondolom, hogy van a WADA tarsolyában sok minden, nyilván ebben van egy kis időzítés is, meglátjuk, hogy mi fog történni. Azért a WADA-nak is és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is nagyon-nagyon elvitte a kapacitását a koronavírus elleni védekezés. Tehát mind Tokióban, mind Pekingben óriási nagy készültség van. Tehát azért ne felejtsük el, hogy Tokióban több mint 600 ezer PCR-tesztet végeztek el. Azért ez egy bődületesen nagy szám, és nem kell mondjam, hogy hányszoros kapacitást jelent, és micsoda költségeket jelent. Buborékban tartani az egész olimpiát, buborékban tartani a sportolókat, és folyamatosan ellenőrizni őket. Hát ugyanez lesz Pekingben is. De azért Peking egy picit sötét ló, míg azért Tokióval és a tokiói a japán kollégákkal nagyon jól lehetett kapcsolatba lépni, és bár ott is voltak nyelvi nehézségek, úgy azért a japán kollégák is inkább a japán nyelvet szeretik, és kevésbé kommunikálnak angolul. A kínai kollégák nem nagyon kommunikálnak angolul. Nagyon nehéz bármiféle információt, pontos információt beszerezni Kínából. Ugye egy picit sötét lő, egy kicsit mindenki aggódik is ezen, hogy már oda jutni se olyan egyszerű. ott hogy lesz és mint lesz, ugye csak híreket hallunk, sokszor az újságíróktól több információt kap az ember, mint a tényleges hát kínai kontaktoktól, akiktől kellene, hogy érkezzen az információ. Én azt gondolom, hogy az ellenőrzés az le fog zajlani, a mintákat le fogják venni. Nagyon sok pozitívra közvetlenül az olimpia kapcsán nem számítok, láttuk Tokióban is 6 pozitív volt, ami nem egy nagy szám. Az utóvizsgálatok sokkal izgalmasabbak lesznek, ugye a tokiói minták is már Lozánban vannak, a vadának a házi laborjában, hogy így mondjam, a lozáni vadakreditált laborba. Én ezt gondolom, hogy Pekingben is ez lesz. Vegyük le a mintákat, hozzuk el, és aztán majd békés környezetben, amikor már senki nem sürget senkit, akkor ráér a nemzetközi szakértői csapat nekiállni és újra vizsgálni. Úgyhogy lesz majd tudományos szenzáció, időzíti a vada, meglátjuk, de nem hiszem, hogy a pekingi olimpiához fogja időzíteni, annál is inkább, mert itt azért mindenféle társadalmi és egyéb ellenállások és protestálások is vannak magával, Kínával szemben, ami egy nagyon-nagyon kiélezett és érzékeny helyzetet teremt, hogy egy ilyen környezetben, ami nyilván egy politikai helyzet, mindenkinek van erről egy véleménye, de egy ilyen környezetben olimpiát rendezni és a sportolókat megvédeni, és a sportolók véleményszabadságát biztosítani, de azért nehogy, ugye tudjuk jól, hogy Kína nagyon rosszul reagál a sértésre, és azonnal elzárkózik mindenféle további kommunikációtól. Tehát én azt gondolom, ez nem egy könnyű helyzet, úgyhogy nem irigylem a különböző olimpiai bizottságok csapatvezetőit, hogy békés és tiszta és jó hangulatú téli olimpiát teremtsenek. Nem lesz könnyű dolguk.
Mire számít akár gyakorló orvosként is a koronavírus járvány és a nagyon gyorsan terjedő Omikron variáns mennyire boríthatja fel ezt a mostani téli olimpiát? Azután, hogy egyébként megszokhattuk, hogy az olimpiákkal kapcsolatban azért a vírusfertőzések mindig előtérbe kerülnek. Rio de Janeiro-ban is ez volt a Zika vírus kapcsán, végül aztán ez az aggodalom nem igazán realizálódott, ugyanakkor 4 évvel ezelőtt Pyeongchangban pedig a rotavírus tizedelte meg az önkénteseket, ugye ez egy nagyon kellemetlen gyomorbélrendszeri néhány napos fertőzés, tehát ott is volt víruskérdés, de itt most ugye egyértelmű, hogy a koronavírus járvány és annak is az Omikron variánsa lehet a legveszélyesebb.
Ez így van, ez most a saját bőrünkön is tapasztaljuk, ugye egy kézilabda Európa-bajnokság kellős közepén vagyunk, ahol a magyar szervezők heroikus küzdelmet folytatnak azért, hogy mind a szervezőket, mind az önkénteseket, mind a doping ellenőröket megvédjék. Ugye mi is fel vagyunk készülve, egy komoly tartalék állománnyal készültünk, hogyha valaki kidől, folyamatosan tesztelik őket, ha valaki kidől, és véletlenül pozitív PCR-tesztet produkál, akkor pótolni tudjuk. Hát ugyanez van a sportolói területen is, ugye láttuk itt a kézi EB-n is, hogy azért csapatokban igencsak voltak pozitív esetek. Szerintem egyébként elég jól megtanultuk ezeket az eseteket izolálni, elég jól megtanultuk a buborékot használni és kezelni, és azért Tokióban ez nagyon szépen látszódott, hogyha betartják ezeket az elkerülő szabályokat, tehát nincs turizmus, nem járnak ki a városba, nem érintkeznek a lakossága, tényleg zárt közösségben vannak, ami folyamatosan szűrve van, és ezek a versenyterületek és falu, tehát az olimpiai falu, szállás, stb. Folyamatosan fertőtlenítve vannak, akkor nincs igazán probléma. Ugye mi is nagyon izgultunk Tokió előtt, hogy mi lesz, de aztán nagyon szépen lehetett tartani az olimpiát, terv szerint lezajlott. A magyar csapatban egyáltalán nem volt koronavírussal összefüggésben megbetegedés, egyetlen egy edző került, mint kontakt karanténba, de aztán ő sem mutatott semmiféle megfertőződéses tüneteket, és nagyon gyorsan ki lehetett a karanténból is szabadítani. Tehát szerintem, ha ezeket a szabályokat mindenki fegyelmezetten betartja, akkor nem lesz gond, és hát Japánban is nagyon szépen lehetett látni, hogy egyáltalán nem robbant be a lakosság körében sem, amitől annyira tartottak a japán kollégák, hogy a lakosság körében, ahol nagyon alacsony az átoltottság, ott fogja majd felütni fejét a fertőzés, nem így történt. Kínában még inkább el fogják őket szeparálni, tehát most már kijelentette Kína, úgyhogy semmilyen szinten nem lehet a lakossággal érintkezni, még a metrókocsikban is hermetikusan elzárt és fertőtlenített, zárt rendszerű metrókocsikban fogják az olimpiai ikonokat szállítani az egyes, mert azért nagy távolságok vannak az egyes helyszínek között, semmilyen szinten nem érintkezhetnek a kínai emberekkel, illetve hát csak azokkal a kiképzett személyzettel, akik viszont maguk is mindenféle védőfelszerelésben lesznek beburkolva. Tehát én azt gondolom, ha ezeket a szabályokat betartják, akkor a falun belül nem lesz probléma, és ez kivéthető. Persze az Omikron egy nagyon fertőző mutáció és variáns, tehát olyan, hogy valaki nem tud elindulni az olimpián, mert karanténba kerül, ilyen sajnálatosan várhatóan lesz, de azért egy-egy eset lesz, azért az egész olimpiát nem fogja tönkretenni reményeink szerint.
Végül pedig ugye az elmúlt években, hogyha a különféle dopping esetekre gondolunk, akkor kevésbé lehetett megfogni, de a gyakorlatban viszont tudunk róla, hogy a növekedési hormon az egyik leggyakoribb szer, amelyet használnak sajnos a sportolók közül elég sokan, és nagyon rövid ideig mutatható ki. Számít-e ebben tudományos áttörésre, mert mégiscsak azért, amíg vannak olyan szerek, amelyeket a sportolók viszonylag kicsi rizikóval használnak, addig sajnos ezt néhányan meg is teszik.
Ez egészen biztos, hogy így van, és ebben például mi nagyon előszerepeltünk a világban, hiszen nekünk több növekedési hormon pozitív esetünk, vagy legalábbis gyanús esetünk, úgynevezett atipikus eredményünk volt, ami már önmagában ritka, hiszen azért néhány darab pozitív eset van az egész világon, miközben azért több százezer mintát vesznek, tehát valóban a növekedési hormonnak a kimutathatósága még mindig rendkívül alacsony. Ennek az az oka, hogy nagyon gyors kiürül a szervezetből, a hatása megmarad, tehát amiért szedik, az izomtömegnövelő hatása megmarad, de maga a tiltott szer kimutathatósága az 24-48 óra, magyarul igen jókor kell lenni jó helyen a doping ellenőrnek, a beadástól számítva, hogy ténylegesen ki tudjuk mutatni, ugye ennek ellenére azért nekünk voltak eseteink. Igen, ez egy érdekes és érzékeny kérdés, mindig várjuk a vadától egy újabb módszert, egy jobban érzékeny módszert, vannak ígérgetések, egyelőre ezeknek se láttuk még az eredményét, de én azt gondolom, hogy ők pontosan jól tudják, hogy egy széles körben használt népszerű dopingszer a növekedési hormon, és nagyon káros mellékhatásai vannak hosszú távon az emberi szervezetre, tehát mindenképpen üldözendő a használata, dolgoznak rajta, előbb-utóbb eredménye is lesz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Az elmúlt szűk egy órában Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping csoport ügyvezetőjét hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.